Istennek szent igéjét hallgassuk meg a János írása szerint való evangéliumnak a 14. részéből. János evangélium a 14. rész 15. versétől a 19-ig olvasom. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat meg fogjátok tartani. És én kérem az atyát, és más vigasztalót, szószólót, vezérlőt add néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak, valóságnak, ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti megismeritek őt, mert nálatok marad és bennetek lesz. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé, de ti megláttok engem, mert én élek, ti is élni fogtok. Kedves testvéreim, pünkösdnek ünnepéhez érkeztünk, a keresztény nagy ünnepek között a következőhöz, karácsony, nagypéntek, feltámadás után. Pünkösdnek ahhoz az ünnepéhez, amelyikről valóban azt lehet mondani, hogy ez a mostoha ünnep. Akármennyire nagy ünnep, de mostoha ünnep lett. Azért, mert a kereszténység a maga tömegében elveszítette a valóságát. És tulajdonképpen belülről nem tud mit kezdeni pünkösddel. Én nem tudom, ha magadban nézel, nem úgy vagy-e magad is. Hogy tulajdonképpen pünkösddel olyan nehéz mit kezdeni. Áruló jele ez annak, hogy a kereszténység valósága elveszett. Karácsonykor ott van a betlehemi jászol a gyermek, érzékelhető, testi érzékszerveink számára, nagy pénteken. Látjuk a megfeszítettet fönt a kereszten, ugyanígy érzékelhetően. És a feltámadás napján, bármennyire nehezebb, de akkor is ott van az üres sír, és ott van maga a feltámadott, aki megjelenik az övéinek, érzékelhetően. Annyira, mint ahogyan Tamás érzékelhette. De pünkösdkor? Pünkösdkor ez mind hiányzik. Pünkösdkor az ember nem tud mit kezdeni azzal, ami történik. Valami nagy dolog történik ezekkel az emberekkel, az látszik rajtuk, de érthetetlen az, ami velük történik. Valahogyan úgy van, mint Ezékiel könyve 47. részében, az áldásdús folyóvíz, amelyik a templom küszöbétől indul ki, és először úgy írja a proféta, bokáig ér, azután térdig ér, azután derékig ér, és a végén már nem lehet megállni benne, megúszni való víz. Pünkösdkor így van, már odáig jutott, már nem lehet megállni benne. Az emberi értelem kibicsaklik pünkösd ünnepében. Testvéreim, hadd legyen előttünk, ott már talán máskor is, az a nagyon egyszerű, de beszédes kép a cserebogárról és a pajorról. Hogyha értelmes lények lennének, akikkel beszélni lehet, és a pajorok világában előadást tartanának a cserebogár világról, és a pajoroknak beszélnének a világosságról, a napról, a holdról, a csillagokról, beszélnének a repülésről, azok nem tudnák hova tenni. Gondolj csak el! Nem tudnák hova tenni a föld alatt élő pajorok ezt mind. Ez nekik egészen idegen, ismeretlen és hihetetlen. És a pajor vagy hiszi, vagy nem hiszi, mert érzékelni nem tudja. Pedig ez ugyanaz a világ, éppen csak, hogy a föld fölött vagy a föld alatt. ugyanaz a világ. És itt egy másik világról van szó, nem erről a világról. Hát hogy lenne érzékelhető a mi érzékszerveinkkel? Hát nem mennyire sokkal inkább csak hitben érzékelhető, nem mennyire sokkal inkább csak abból a másik világból kell hozzánk jönnie, annak a belső valóságának. Máskülönben hihetetlen és lehetetlen. Az ember nem tud mit kezdeni vele, és mostoha ünneppé válik. Testvéreim, ennek nem volna más útja, mint a pajornak cserebogárrá lenni. És akkor neki magának érzékelni azt, amit addig hiába hall, nem tud vele mit kezdeni. Cserebogárrá lenni. És akkor egyszerre érzékelni tudja. Egyszerre. Mi lenne, ha megint csak ebben a mesében a pajornak magának kellene döntenie arról, hogy kellene neki a cserebogár élet. Bele akar-e menni a báb koporsóba ahhoz, hogy cserebogárrá legyen? Milyen kevés pajorból lenne cserebogár? Milyen kevés ember az, aki eljut ebbe a másik világba, erre az új életre? Jézus nem hiába beszél arról, hogy sokan vannak, és kevesen vannak. Testvérem, meg kell, hogy szoruljon a szíve az embernek azon, hát én is ott vagyok a sok között, aki, ha őszinte vagyok, azt kell mondanom, tulajdonképpen nem tudok mit kezdeni a Krisztussal. És élek tovább nyugodtan. Vagy ha fölrázhatna Isten bennünket ebből. Testvérem, az emberi hitetlenség és értetlenségnek az áruló jelei, ami kis ige szakaszunkban is benne vannak, ami igénkkel szemben. Ha végig megyünk rajta, úgy kezdődik, hogy ha engem szerettek, görögül szó szerint így van, akkor az én meghagyásaimat meg fogjátok tartani. Ez kevésnek látszik az ember számára. Mert tudja, hogy itt, hogy megtartson valaki valamit, annak parancsolni kell. Azért úgy fordították, hogy az én parancsolataimat megtartjátok. Akkor, ha megtartjátok, akkor megmaradtok. Nem. Jézus nem parancsolatról beszélt, csak meghagyásról beszélt. Nem azt mondta, hogy akkor parancsolok, és nektek meg kell tartani. Nem. Mert ő tudja azt, hogy ahol ez a másik világ belejön az embernek az életében, ott egyszerűen feltámad a vágy azután, hogy Jézus szavát hallja és megtartsa. Mert akkor olyan bizonyossága van felőle, hogy ő a legjobbat hallja, ami van. Jobbat nem is lehet hallani. Nem kell parancsolat. Csak meg kell hagyni, hogy hogyan. És akkor meg fogja tartani. Nem úgy kell mondani, hogy tartsátok meg. Mint ahogyan a magyar fordító ezt így fordította. Értetlenséggel. Vagy a 16. versben ott van, kérem az atyát, és vigasztalót ad néktek. Más vigasztalót. Nem engem Jézust, hanem más vigasztalót. De hát Jézusnak a lénye a vigasztalás. Jézusnak a lénye sokkal több annál, mint vigasztalás. És az a parakléta szó, amelynek olyan több színű értelme van, abban éppen kiválasztani ezt a vigasztalót. Értetlenség. Sokkal inkább azt a jelentését lehetne mondani, hogy más szószólót, más vezérlőt áld néktek. Tehát a hitetlenség, az értetlenség nem tud fölérni a valósághoz. A 17. vers azt mondja, hogy az igazságnak, a valóságnak a lelkét. Tehát mi nem élünk benne a valóságban. Hát nekünk vennünk kell a valóságnak a lelkét. Olyan értetlenség. Nem ez a mulandó világ az igazi valóság. Az igazi valóság az örök világ. És annak a lelkét ott adja néktek, hogy veletek maradjon, és veletek maradjon mindörökké. Mert a világ nem fogadhatja be, mert nem látja őt, nem ismeri őt. de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik. Megint értetlenség. Ez mind nem volt valóság akkor. Hát még nem lakott ott a Szentlélek. Nem így mondotta Jézus. Jézus azt mondotta, hogy a világ nem fogadhatja be, mert nem ismeri őt, de ti megismeritek őt. Pünkösd. Megismeritek őt, és nálatok lesz. Akkor, addig nem. A 18. vers, nem hagylak titeket árfákul, eljövök ti hozzátok. Mit akar ezzel mondani, hogy eljön hozzánk? Értetlenek voltak a tanítványok. Nem tudták fölfogni, hogy hogyan. Csak pünköskor értették meg, hogy eljön hozzájuk a föltámadáskor, testben. És eljön hozzájuk pünköskor, lélekben. Akkor megértették. Vagy a 19. vers. Még egy kevés idő, és a világ nem lát engem többé. Valóban, mennybe ment, a világ nem látta őt, és nem látja őt többé. De ti megláttok, mikor feltámadt, az övéinek megjelent. Ők meglátták. És mert én élek, ti is élni fogtok. Hát mi ez? Hát hiszen mi élünk. Hát miért mondja Jézus, hogy élni fogunk? Hogy lehet ezt megérteni? Mert én élek. Itt nem a bioszt mondja, hanem a zóét. Mert én élek, ti is élni fogtok. A Szentlélek által lesz néktek igazi és örök életetek. Nem csak a mulandó, nyomorult viasz. Igen. Addig ez értetlen, amíg egyszer a pajorból cserebogár nem lesz. És akkor egyszerre belülről érti meg azt, amit kívülről nem tudott soha igazán megérteni. Kedves testvéreim, a pünkösdi igékben, amit most olvastunk, az egyik vers kiugrik ma nekünk, ami Eklézsiánknak a heti pünkösdi igéje. Nem hagylak titeket árvákul, eljövök ti hozzátok. Hadd beszéljünk közelebbről erről. Nem hagylak titeket árvákul. Hát eddig árvák voltak, és ezután ők nem lesznek árvák, a többiek pedig árvák maradnak. Mit jelent ez? Testvéreim, általánosságban az ember a teremtéstől elkezdve nem volt árva. A teremtéstől elkezdve. Isten neki teremtette lakóhelyül ezt a csodálatos földet, a kapár bolygók közepette. És ezen a földön adta neki az édent, és az édenben az ígéretes életfáját, amelyeken át csodák nyíltak volna meg, ha bűnbe nem esik. Nem volt árván hagyva az ember, csak árvává lett az ember. Hogyan lett árvává? Tudjuk, a bűnön át, közbe jött Isten és az ember közé. És onnantól kezdve az ember árva lett, elveszítette az édent, elveszítette az életfáját, elveszítette azt az igazit, amire Isten teremtette őt. De Istennek a gondviselése mégsem hagyta előtt. Tulajdonképpen úgy általánosságban véve az átok alá került ember sem maradt igazán és egészen árva. Isten még az átkot is úgy kezdte, hogy először ígérte azt, hogy az asszony magva a kígyó fejére fog taposni. Elindította a megváltást. Nem hagyta el igazán és egészen még akkor sem az elárult, a bűnben elárult embert. És ha megkérdezzük, hát akkor ki az elhagyó? Az elhagyó mindig az ember. Akkor is az ember hagyta el Istent. És azóta is úgy van, hogy az ember hagyja el Istent. Annyira, hogy még csak észre sem veszi, hogy ő elhagyta Istent. Mert hiszen születésedtől fogva vajon nem úgy van, hogy a magad útján jársz. Nem Isten útján. Nem is keresve, hogy mit akar Isten. Hogy azt követni, vele járni, vele lenni. Nem. Istent elhagyva a magad útján. Azzal a kívánsággal, hogy még Isten is ebben segítsen meg téged. Abban, hogy elhagytad őt. Az imádságaidban azt kéred, hogy ezt is adja meg, és azt is adja meg, hogy jobban sikerüljön a magad útja. Jobban sikerüljön az ő elhagyása. Milyen vakon tudja ezt az ember tenni? És amikor vallásosan teszi, akkor Jézus szavaiból látjuk, hogy ez képmutatás. Így ítéli meg a vallásosságot ő. És a legélesebben ez ellen beszél, a képmutatás ellen, amelyikben az ember úgy csinál, mintha Istennel járna, és tulajdonképpen azt akarja, hogy az Isten járjon ő vele. A megfordítottat akarja. Ennyire belevakul az ember ebbe az elhagyásba. Vajon mi hogyan vagyunk vele? Mióta hagytuk el Istent? És visszatértünk-e Istenhez? És tudunk-e egy nagy fordulatról az életünkben, amikor ez a változás történt? Amikor az élet pünköstben ez viszájáról a színére fordulhatott? Vagy pedig most is ott van az elhagyottság a magunknak az útján? Valami olyan ez, hogyha drasztikusan akarjuk kifejezni, mintha az irgalmas samaritánusnak a történetében a rablók arra kérték volna az utast, hogy legyen szíves, segítsen nekik abba, hogy ki tudják őt rabolni, és meg tudják őt ölni. Micsoda abszurdum. De nem ez történt? És csak ugyan, Jézus segített őt megölni. Azért jött, és mikor nem bírták elítélni őt a hamis vádak alapján, akkor belesegített, hogy sikerüljön nekik őt megölni. Ott ezt történt. Iszonyú rabló története, az irgalmas samaritánusnak, a te történeted és az én történeted. Micsoda belevakultan tudjuk ezt élni, és nem fogjuk fel a valóságát, amiben vagyunk. Nem. És ő mégis ennek ellenére is könyörül. Nem hagy el ott az úton, mint a pap és a lévita ott hagyták a félholt embert. Pedig túl teszünk a rablókon, mert azok csak megsebesítették, a mi bűnünk pedig megölte Istennek a fiát. És ő mégsem hagy el. Mégis jön hozzánk, és oda hajol felénk. Nem hagy árvákul. Most már ez az általános szó szerintire fordul. Mi az, hogy árva? Akinek nincs apja, nincs anyja, nincs szülője, az igazán az árva. Az ember így élt, ez nem volt neki. És most Isten, mintha azt mondaná, én megteremtettelek téged. Én gondot viseltem rólad. Én elküldtem hozzád az én szerelmes fiamat, akit megöltél. És mintha erre ő azt mondaná, a szegény embernek nem lett elég az isteni teremtő és gondviselő szeretet. Nem lett elég neki. Szegény ember. Hát, hogy segítsek rajta, elküldöm. Sőt, mikor megölte a fiút, akkor a fiút újra elküldöm hozzá, hogy most már kinyíljék a szeme, és rájöjjön az én szeretetemre. És elég legyen néki az én szeretetem, hogy megmenthessem őt, azt a szegény embert. Mintha Isten ezt mondaná. Mert ezt teszi, vajon nem hiába teszi még ezt is? Testvérem, mi hogyan vagyunk az életben olyanokkal, akikben csalódtunk? Keserűen, gyalázatosan csalódtunk valakiben. Isten így csalódott bennünk, benned és bennem. Mondhatnánk, hogy keserűen, hogy gyalázatos dolog volt ez, ahogyan ez így végbe ment. És ő mégis azt mondja, szegénynek nem volt elég. Eljövök újra hozzá, hogy megértse az én szeretetemet, és elég legyen neki. Így szoktunk mi cselekedni az ilyen emberrel, akikben mi csalódunk, keserűen, fájdalmasan csalódunk. Vagy azt mondjuk, elegünk van belőle. És elhagyjuk. Hát igen, így szoktunk csinálni.
De ez nem isteni vonal. Ez ördögi vonal. Isten így tett a bukott angyalokkal. Amikor ők elbuktak, amikor ők ilyen gyalázatosan feleltek Isten teremtő és gondviselő szeretetére, akkor Isten elhagyta őket. Elég volt neki belőlük. És méltán vesztek el a bukott angyalok. És mi így cselekszünk azokkal, akikben mi csalódunk. Ördögi vonalon. Akkor, amikor Isten mi velünk az ő vonalán, az ő igazi atyai vonalán, isteni vonalon cselekszik. Micsoda kifordított dolog ez. Hogyan zúdítjuk vele magunkra Istennek a végső haragját, ha ebben vagyunk és ebben maradunk. És nem tudjuk azt mondani, mikor valakiben keserűen csalódtunk. Szegénynek nem volt elég, ahogyan én eddig szerettem őt, eddig gondoltam reá. Jobban fogok gondolni reá. Jobban fogom szeretni őt, hogy elég legyen neki. Ez van bennünk. Természettől fogva nincs. Amíg a Szentlélek nem jön az ember életébe, és át nem viszi a másik világba, addig ilyen nincs. Addig az ördögi vonal van. Az elveszettségnek a vonala van addig benne a mi életünkben. Testvéreim, Isten, amikor így cselekedett és cselekszik velünk, akkor most hadd kérdezünk meg, hogyan lett ez idáig a magad életében? Hogyan? Hiába küldte Isten az ő fiát. És amikor megölték a bűneink, az enyém és a tiéd őt, és Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát visszaadta, föltámadott. És amikor mennybe ment, akkor a Szent Lelkét, és a Szent Lelkében önmagát küldte, és az Atya is őt küldte a Szentlélek által, hogy legyen itt, hogy aki eddig kívülünk volt, az most belőle legyen benne az életünkben. Ez a pünkös csodája. A többi ünnepeken mindig kívül van Isten rajtunk. A pünkösdi ünnepen egyszerre megfordul a dolog, és egyszerre belülre jön bele az életünkbe. Ez a pünkösdnek a csodája. Megtörtént ez. Ez a nagy átfordulás. A pünkös csodája. Keresztény életél benne. Vagy pedig üres valóság. Önállító képmutatás az egész kereszténység. Testvérem, ő le akar leplezni, nem azért akar leleplezni, mert most már annyira elege van neki belőlünk, hogy nem áll szóba velünk. Nem. Ő azért gyűjt össze, és gyűjtött ide is, most is össze. Mert könyörülni akar rajtad és rajtam, mi rajtunk. Még akar győzni az ő megváltó szeretetéről, hogy a pünkösd lehessen a magad életének az ünnepe is. Személyes élet pünkösdben. Úgy, mint akkor a 3000-eknek az életébe jött bele a Szentlélek, és a Szentléleken át Krisztus, hogy ugyanúgy jöjjön bele az életedbe. És jöjjön valami totálisan más, mint amit addig kegyes kereszténységnek gondoltál. Hogy abból kiábrándulj, annak hátat fordíts, és legyen egyszer végre az igazi a tied, akármilyen kevesek vannak, mint ott is. Az a 3000 olyan kevés volt a talán 100 000-nyi tömegben. De ki ne maradj belőle. Lehessen a tiéd. Lehessen az valóság. Szegénynek nem volt elég. De most végre legyen neki elég. És el ne vesszen. Kedves testvérem, amikor ezt állítjuk oda magunk elé, akkor gondoljunk arra, hogy Isten kit tett igazán árvává? Bennünket nem. Általánosságban addig sem. A Biblia a tanúsága annak, hogy kezdettől fogva ott volt Istennek a gondolata velünk arra, hogy megmentsen minket. Nem minket tett árvákká igazán. Valaki mást tett, menthetetlenül, iszonyúan, átok halálosan árválva. Akitől elfordult az embervilág, akitől elfordult az Atya maga is, ő az egyetlen egy menthetetlenül és igazán árva. Helyetted és helyettem, éretted és érettem. És erre megy ki minden Istennek a szívében kezdettől fogva, erre. Ezt találjuk az ígéretekben. Ezt találjuk előfutárokban, előajándékokban. Ezt találjuk a testben megjelent Krisztusban, sorjában, sorozatosan. Az ígéretek. Ahogy jöttek egymás után, a Mória hegye, a Páska bárány, a manna, a kőszikla, az érckígyó. És ahogyan jöttek az előajándékok, mind ebben. És ahogy jöttek az ígéretek még régebbről, mikor ember még nem is volt, örök időknek előtte, a bárány megöletette világ alapítása óta. Isten szívében már akkor ott az ő tudta, mibe fog neki kerülni ez az ember. És már akkor eldöntötte, hogy odaadja a szerelmes fiút, így váltságul. Mert ennek a szegény embernek, dehogy, ennek a bűnös, gyalázatos embernek, aki Istennel szemben te vagy és én vagyok, hogy ennek elég legyen a kegyelme, az ő kegyelme, csodálatosan legyen örökre elég. Úgy van megírva 2 Timóteus 1.9-ben, hogy a kegyelem az elkészítetett örök időknek előtte. A kegyelem Jézus Krisztusban. Az ígéretek ott indultak el. A legelső, amit mi Istenről tudunk, ez az irgalmas szeretet az ígéretben. Ez, hogy ő elmegy idáig, hogy annak a szegénynek kevesebb nem volt elég, hát ezt is megteszem érte, csak hogy megmentsem őt. És mégis a legtöbb így se engedi megmenteni, sehogy se engedi megmenteni magát. És akkor jött testben. Eljött Jézus testben. Ahogy mondja a mígékben, eljövök ti hozzátok. Ez az eljövök így indult el ígéretben, így indult el előképekben, így indult el, amikor testben megszületett Betlehemben, eljött. A tanítványokhoz eljött személyesen, amikor elhívta őket. Eljött hozzájuk. De még mindig kívülről. Most jön a pünköst. Amikor eljön belülről. Most ennek az ünnepén vagyunk. A nagy eljövetel. Testvéreim, így lehet a miénk a Zoé, az élet. Mert én élek, ti is élni fogtok. Mikor az ember eljut rá, akkor azt mondja, amit én eddig éltem, az tulajdonképpen nem volt igazán élet. Csak most indult el. Csak most ismertem meg, úgy fáj az elmúlt idő enélkül. De annál hálásabb vagyok érte most. Amikor a pajorból cserebogár lesz, megtörténik ez a nagy csoda, ami szemben addig értetlen és hitetlen volt. És akkor, amikor bennem elindul az élet, akkor csodálatos módon elindul belőlem is az élet. Túláradó élet. Akkor ez olyanná válik, hogy kicsordul abból, aki veszi. Hogy az akkor odahajol a másik fölé, aki talán fájdalmasan bántotta meg őt, gyalázatosan bánt vele, és akkor egyszerre csak fölülről tudja azt az indulatot venni, hogy ennek a szegénynek nem volt elég, ahogy én eddig voltam ő hozzá. Ennek agapét, ennek az a halálos, fölülről való szeretet kell, hogy azzal szeressem őt. De hát ez milyen halálos szeretet? Olyan, mint a Golgotai. Olyan és mégse olyan. Ellentétes is vele. A Golgotai szeretet az a keserű pohár volt. Az az irtózatos átok halál volt, amikor rászakadt a fiúra. Az árvaság az átok halálban. Én Istenem, miért hagytál el engem? Helyetted és helyettem. A keserű halál. Hogy legyen az enyém és a tied a boldog halál, az ellentéte. hogy adhassa az ő szeretetének az indulatát, mint aki az ítéletet elszenvedte helyettem is és helyetted is. Nem kell még egyszer elszenvednem, ha alája megyek magam az ítéletnek. Nem. Hanem adja a boldog halált. Mit adhatok halálba? A bűnömet, a bűnös énemet, amelyből az az ördögi vonalú indulat jön ki a másik emberrel szemben. Adhatom a halálba. Naponként fölvehetem a kivégző eszközömet, a keresztemet. A golgotai áthalál árán kapom ezt az indulatot, anélkül lehetetlen. És akkor ez már a boldog halálon áll, tisztere, csak nem csak ő belőle indul meg belém az élet, a pünkösdi élet, hanem egyszer megindulhat belőlem is mások felé az élet, az ő indulata, a pünkösdi léleknek az indulata, az ő szeretetének az indulata. Akkor egyszerre megmozdulhat az, amit ő mondott, hogy nem az a szeretet, ha szeretitek azokat, akik titeket szeretnek, azt a bűnösök is csinálják. Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok őket, imádkozzatok értük, jót tegyetek velük, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, és ne maradjatok árvák, jussatok el a fiúságra, aki atyátok akarok lenni néztek. Nem volt elég nektek a teremtő szeretet. Nem volt elég. Nektek szülői szeretet kell, hogy elég legyen. Hát azért akarlak én szülni titeket. Pünkösd a nagy szülésnek a napja. Isten által. Isten szül a Szentlélek által. Ez a pünkösd. Ez az Isten szeretet. Ez az élet. Ez az ő indulata, az isteni. Szemben azzal, ami az ördögű. Ezzel még lehet harcolni, ha a testből föltámad újra meg újra az ördögi vonalú indulat. Meg lehet harcolni a halálbaldást. A boldog halálbaldást. A felszabadulást, az ő békességére, indulatára, és az ő szemével és szívével lehet nézni a másikra úgy, ennek a szegénynek nem volt elég, amilyen én eddig voltam ő hozzá. Agapéval. Azzal a fölülről valóval akarom őt szeretni. Ezt akarja ő megáldani. Ezt a pünkösdi életet, testvérem, néked és nékem. És akkor az igények mind átváltoznak. Egyszerre új csengést és belső értelmet nyernek. Egyszerre az ige az életnek a könyvévé válik, és egyre több nyílik meg csodálatosan. A megújult lélek, a megújult értelem és szív felé. Akkor kezdődik a fiúság, akkor szűnik az árvaság a Szentlélek által. Aki Jézus, ti bennetek. Nem csak Jézus, ti köztetek. Mert a Szentlélek ezt viszi végbe. Jézus, ti bennetek. Testvérem, az eljövök hozzátok így a pünköst. Ígéretben is, előképekben is, testben is, és pünköskor szent lélekben. Ez a pünköst. Belénk pünköstől jött. Először 3000-ben. Beléd jött-e már? Nem jött. Ígéret neked, eljövök hozzád, nem hagylak téged árvául. Ellenállsz néki, és akarsz tovább árva maradni? Vagy akarsz minden áron, akarsz befogadni őt? És befogadni azt, amit ő hozott, kegyelmet, békességet, életet és üdvösséget. Akarod-e igazán, ezen múlik. Jeruzsálem nem akarta. Jézus elsiratta Jeruzsálemet. Vagy ha ne kellene néki téged elsiratnia. Testvéreim, így van előttünk az a csodálatos valóság. A golgotai áron jöhet a Szentlélek, jöhet az élet, jöhet a másik, az igazi világnak a valósága az életünkbe, amelyikkel Isten átvisz az ő szerelmes fiának a királyságába lélekben, mint a Kolossai levél írja. A golgotai áron, mert az átok halálítéletnek végbe kellett menni, helyettem ő rajta. és a mi szívünk keménysége és gonoksága miatt. Mert úgy lett igaz, hogy a nyomorultnak kevesebb nem volt elég, mint hogy ennyit tegyek meg érte.
Testvérem, így jön el az élet, a fiúság, a másik az igazi és örök világ, hogy ne légy, hogy ne tedd magad árvává, mert mi csak magunkat tehetjük árvává és tarthatjuk árvaságba. Isten soha. Ő eljött és jön hozzám. Ezért lett helyetted az átok halálnak a fia, ezért támadott fel, és ezért küldi az ő szent lelkét. Ne nyugodj előbb, testvérem!